Ki nem volt itt a múltkori alkalommal, amikor én beszéltem? Akkor csak hárman nem. Más, mindenki itt volt a múltkor, amikor én tartottam a szívről. Ezt a múltkori alkalmat fogjuk folytatni. Viszont ahhoz, hogy folytassuk, akik nem voltak itt, illetve akik itt voltunk, is jó, hogyha egy kicsit összefoglaljuk a múltkori dolgokat, és akkor úgy megyünk tovább, egy rövidebb összefoglaló után folytatjuk a témát. Hát mindenek előtt kezdjük imádsággal a mai alkalmunkat, hogy Isten áldja meg az együtt gondolkodásunkat. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy előtted állhatunk és téged megszólíthatunk. Köszönjük, hogy irgalmasan tekintettél ránk, megszólítottál, megmutattad, kinyilatkoztattad magad nekünk. És úgy állhatunk itt előtted, mint akik gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy örökbe fogadtál minket a te fiad vére által, megbocsátva minden bűnünket, minden hitszegésünket, minden lázadásunkat ellened. Köszönjük ezt a kegyelmet, köszönjük, hogy nem cselekedetekért van ez, hanem hit által, amit a mi szívünkbe kiárasztottál a Szent Szellem által. Istenünk, szeretnénk megismerni téged, méltó vagy arra, hogy megismerjünk téged. Szeretnénk, hogyha te lennél az, aki megismertetnéd magad velünk, kinyilatkoztatnád magad nekünk, szívből szívbe. Bárcsak használnád ezt a mai alkalmat is erre. Kérünk, hogy ajándékozz meg a te lelked jelenlétével, engem is, testvéreimet is, hogy valóban hasznos legyen ez az alkalom, és tudjunk dicsőséget szerezni a te nevednek. Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg most minket. Amen. Nos, rövid összefoglalásként a titokzatos szív. Erről beszéltünk a múltkori alkalommal. Egy nagyon fontos dolog ez. A Biblia külön megemlíti ezt a szervet, a szívet. És ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Az élet az nagyon fontos, ugye? És minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Hát mi is ez a szív, ugye? Van a testi szív, ami a testi életműködésünknek a központja. Ezt a Csia Lajosnak a Bibliai Lélektan könyvéből van ez az idézet. A testi életműködés központja magába szívja az életnedveket, amelyeket a szervezet a test táplálására készít, és aztán az ütőerek ágazatán keresztül szétnyomja őket az egész testbe. Újra magába szívja egy másik érrendszeren át a testből elhasznált káros anyagokat, és azokat kiüríti a szervezetből. Aztán újra kezdi az egész körfolyamatot. Tehát minden egyes szívdobbanással táplálja az utolsó hajszál ereket, ami az ujjunk begyében a legvégső pontunkon van, azt is ellátja táplálékkal, és az elhasznált káros anyagokat pedig kiüríti a szervezetből. A lelki értelembe véve is van egy szív, és a Biblia, amikor erről beszél, hogy onnan indul ki az élet, akkor a lelki szívről beszél, és ez a lelki szív végzi a lélek vérkeringését. A lélek vérkeringésének kiinduló pontja az észlelés. Befejezése a lélek állásfoglalása, a döntések, ítéletek, elhatározások. Észleléstől az akarásig egy lelki szívdobbanás. Minden ítéletben és minden elhatározásban akarás van. Ezek az akarások a lélek szívverései. Az akarás anyaga, azaz a lélekben keringő vér, az észlelt, látott, hallott dolgok és az azokkal együtt fellépő érzelmek, ezeket mi alatt észlel, magába szívja a lelki szív, azután a lélek szervezetébe, a tudattalan lélekbe veti őket, és ott átváltoznak lelkületté, azaz lelkünk szervezetévé, tudássá és jellemmé. Ezekből törekvések állnak elő, melyeket a szív újra magába szív, és azután tettekké változtatja. És tettekként kilöki magából őket, ugyanabba a külvilágba, amelyből az észleleteket magába szívta. Itt megállunk egy kicsit, és akkor ezt megpróbálom érthetően elmagyarázni. A mivel foglalkozik a szív? Mivel foglalkozik a szív? A szív azzal foglalkozik, amire a tudatunk irányul. Ha egy gondolat beugrik, akkor azzal a gondolattal foglalkozik a szívünk. Ha megszúr valami, és az fáj, akkor azzal foglalkozik a szívünk. Felrajzoltam egy ábrát a múltkor, amit most is felrajzolok. Még itt van a körvonalon, látom. Mondjuk, hogy ez a lélek. A lélek az én. Tehát az vagyok én. Az én lelkem, én vagyok. Központi helyen van ugye, amiről beszéltünk, a szív. A lélek az az értelem. Ugye egy embernek van értelme, érzelmei, akarata. Így megkarikázom, hogy ugye ez a lélek. A szív az embernek a döntéshozó központja. Itt születnek meg a döntések. Ezért is nem mindegy, hogy miket döntünk. Egy lelki szívdobbanás az egy döntéssel ér véget. Beszívja magába ugye a szívünk, azokat a gondolatokat, észleléseknek nevezi Csia Lajos, amiket észlel. Tehát például, mondok egy példát, tehát a szívhez ideírom, hogy dönt. Ráhat mondjuk a test, azt a példát mondtam a múltkor, hogy például éhesek vagyunk. Ugye azt a testünk éhes, ráhat a szívünkre, hogy döntsön, ha éhes vagyok, hogy mit csináljak. És a szívem eldönti, hogy ennek a testi hatásnak érvényt szereze, eszek, mert éhes vagyok, vagy nem. Például böjtölök. Akkor hiába adja ki a test mondjuk azt, hogy éhes vagyok. A szívem dönteni fog, hogy nem böjtölök, mert nem érdemes. Vagy pedig azt mondja, hogy nem eszek. Hiába adja ki a testem azt az impulzust, hogy éhes, nem fogok enni, hanem megtartom magam, hogy a testem hangoskodjon, ennek ellenére nem engedek a testnek a kívánságának, ha úgy tetszik. Mi hat még a szívre? Hát, hat ugye az értelmünk, az érzelmünk, mert ha úgy érzem, hogy mondjuk az érzelmem azt mondja, hogy ezt ne tűrd el, hogy valaki mondjuk úgy beszél veled, akkor ad a lélek egy impulzust a szív felé, hogy rosszul érzi magát. A szív eldönti, hogy eltűröm, vagy nem tűröm. És majd dönt az én szívem. Van még egy szervünk, a lelki ismeret, ami egy harmadik, ide azt írtam, hogy LI, lelki ismeret, ami egy harmadik impulzust ad ki a szívünknek, hogy hát mondjuk például gyerekkoromban én haverokkal loptam csokit a boltból többször. Hát ez poén is volt, meg hát megenni a csokit, jó, meg hát ha pénzünk sem volt annyi, akkor ugye csoki meg kellett, akkor... És a lelkiismereted mindig mondta, hogy hát ne lopj, mert elkapnak, apukának megmondanak, egyébként is ez olyan, hogy ilyet nem lehet csinálni. Érezte, hogy ilyet nem lehet csinálni. És ugye az értelmem azt mondta, meg a testem, hogy jó lenne a csoki, mert jó az íze, a testem azt mondta, az értelmem azt mondta, hogy hát... van igenis, meg nem is. Az érzelmem is ott vacilált, hogy most majd rosszul fogom érzni. A lelkiismeretem azt mondta, hogy ne csinálj ilyet. És akkor döntött a szívem úgy például, hogy loptam csokit. Biztos volt olyan is, hogy nem loptam csokit. A lelkiismeretünk az valamilyen módon egyfajta szellemi érzékszervünk. De hát ha már behoztam itt, hogy szellemi, lelki, akkor már itt ugye elég nagy a kavar. Egyáltalán van-e ilyen, hogy szellemi meg lelki? Ugye azt olvastuk a múltkor, hogy a Bibliában minden egyes nyelven megkülönböztetik azt, hogy a szellem szavát és a lélek szavát. A magyar bibliafordítások a görög pneumát és pszükhét egy magyar szóval a lélekkel ültetik át. És ez egy visszaélés, azt mondja Csia Lajos. Ez nem tudom, hogy benne van-e. Nem, ez nincs benne. Menj vissza az első. Nem, azért menj vissza az első orra, ahol voltunk, nem kell tovább menni. Az összes európai és más nyelveken is erre a két fogalomra két szűk külön szót talál. A héberben a ruach és a nefes, a görögben a pneuma és a pszüché. De a latinban a spiritus és animus, franciában esprit, ame, olaszban spirite és anima, spanyolban spiritu, alma, angolban spirit, soul, németben geist, zéle, tódban duh, dusa, és sorolhatnánk még, hogy minden nyelven a szellem és a lélek az meg van különböztetve. A magyar biblia fordításokban azonban nem. Kivéve van egy, amit ajánlok, hogyha valakit érdekel ez a téma, a Csia Lajosnak a fordítása, ott ő külön veszi, és ahol a ugye ez új szövetség fordítás, ahol a görög pneumát ír, ott ő szellemet következetesen, ahol a görög pszükhét ír, ott lelket hoz következetesen. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert a szívre van a léleken és a testen kívül még egy ráható erő, ami pedig nem a lélek, magyarul én, hanem a szellem. Istennek az élő szelleme. És ezt, hogyha így berajzolom, viszont ez az isteni szellem, ez nem mindenkinek adott. Ez csak az újjászületett hívőknek adott. Így hát tudunk olyan döntéseket hozni, ami sem nem a mi lelkünkből, sem nem a mi testünkből indít bennünket döntésre, hanem magától Istentől, az ő jelenléte bennünk. Azt mondta, hogy az ő szellemét adja belénk. És jelen lesz. Így már amennyire erős ez a szívre való ráhatása Isten szellemének, olyan erősen fogja befolyásolni a mi szívünket a döntésben. Ugye? Amilyen erős egyes ráható elemeknek a hatása a mi szívünkre, annyira erősen befolyásolja, hogy mit döntsünk. A test is ugye nem mindegy, hogy valaki fél napig böjtöl. Nekem volt egy rokonom, aki délig böjtölt. Egy katolikus rokonom, aki délbe már így kavargatta a levest, és várta a harangszót falun, hogy harangozzanak, és akkor már. Ugye nem mindegy, hogy milyen erős. Vagy valaki 40 napig, mondom a másik szélsőséget. Mint az Úr Jézus, akit a szellem a pusztába vezette, hogy a sátán megkísértse. De a megkísértésnek is nem lehetett abban a pillanatban, amikor ő a pusztában ment, hanem jó le kellett, hogy gyengítsék. Azaz fel kellett, hogy erősítsék a testének a hangját, mert megéhezett. És ha legyengülve ér bennünket egy próba, akkor a szívünk zavarosan dönt. Mert nekünk van egy behatárolt erőnk. Emberek vagyunk, gyengék, mint az árnyék, mint a fovallat. Van amekkora erőnk. És Isten is azért mondja, hogy nem ért még titeket emberi erőt meghaladó kísértés. És hű az Isten, aki figyeli arra, akiket meg akar tartani mindvégig, hogy azokat az erejükön alatt próbálja meg. Ugye egy szó van a görögben, a próbálás meg a kísértésre. Erejük alatt próbálja meg. Ami alatt azt értjük, hogy azok nem fogják megtagadni őt. Elbukhatunk és vétkezhetünk. A újjászületettek is elbuknak és vétkeznek. Sajnos. De, ha hűtlenkedünk,
Hogy folytatódik? Nem? Ha hűtlenkedünk, ő hű marad. Ha megtagadjuk, ő is megtagad. Tehát nem fogunk, a hűtlenkedéseink nem fognak elejteni minket, nem fogunk elveszni, mert ő hűséges marad hozzánk. És megbocsátja a vétkeinket. Minden bűnünket megbocsátja. Ez a terve, hogy bevigyen minket az ő örök királyságába, és be is visz. Mert ő pásztor. Tehát tudja, hogy hogy kell. A pásztor az azért pásztor, mert tudja, hogy a juhokat hogy kell kezelni. Hát ez az értelme az egész példázatnak. Hogy hiába van speciális juh, ugye? Mert ki nem tartja magát speciális juhnak? Hát a juhokat tudja kezelni a pásztor, de én speciális juh vagyok. Engem hogy vezet majd a pásztor, ugye? Mindannyian ezt gondoljuk magunkról, hogy mi nem olyan juhok vagyunk, akiket tud pásztorol, de akit ő kiválasztott, azokat tudja. No. Tehát azt mondja itt ez a szöveg, hogy a léleknek is van egy vérkeringése, mint ahogy a testnek. És a szívbe onnan egy szívdobbanás, aminek a sokasága az élet, az az észleléstől kezdődik. Észlelem, hogy éhes vagyok. Észlelem, hogy a testvérem méltatlanul bánik velem. Vagy a feleségem, vagy a gyerekem. Tiszteletlenül szól hozzám. Hagyjál már békén, mondjuk a gyerekem. Ugye ez az észlelés. Elkezdődik, hogy a szívre ráhat, ugye, egyfajta észlelés következik be, ami tudatosodik benne. A szívemnek dönteni kell, hogy most én mit fogok csinálni, amikor észlelem ezt. Keresztényként még a Szent Szellem is azt mondja, hogy így és így járj el. Ne fizessetek a rosszért rosszal. És ilyenkor a Szent Szellem mond valamit általában, nekem beugrik egy ige hely. Egy, hogy hogy kell viszonyulni ehhez az észleléshez. Hogy a szívem majd kibocsássa magából azt, amit én döntöttem. És az az enyém lesz az a döntés, amit az én szívem dönt. És annak helyesnek kell lenni. Tehát az észlelés után az az a kiinduló pont egy szívdobbanásnak, egy lelki szívdobbanásnak. A szívdobbanásnak a vége pedig az, hogy az én lelkem állást foglal. Nem érdekel a szellem hangja például, mert túl nehéz azt megtenni. Istennek a Szent Szelleme az mindig, az sokszor túl nehezet kér, amit nem lehet megcsinálni, csak hogyha uralma alatt vagyok az ő vezetésének. Ugye azt mondja a Róma levél, hogy azok az istenéi, akiket az ő lelke vezérel. Vezérel. És amennyiben olyan állást foglal a lelkem, olyan döntést hoz, olyan ítéletet és elhatározást, ami tetszik Isten szellemének, akkor a szívemnek az a szívdobbanása, az hasznos anyagot fog kilövelni az én egész lényembe, az én lelkembe. És az fogja táplálni az én lelkemet. Az az egy szívdobbanás, amikor helyesen foglalok állást, az Isten szellemének a hatására, az jó anyagot fog az én lelkembe kiárasztani. És azt mondja itt, hogy magába szívja ez a lélek szedetben betűköt, és átváltozik lelkületté. Tehát, hogyha sokszor teszem azt, hogy egy azonos próbában, ami nekem nehézséget jelent, mindig a Szent Szellemre hallgatok, az át fog változtatni az én teljes lényemet. És olyan lelkületűvé tudok válni, ami Isten szerint való. Lelkületté fog átváltozni. Jellemmé fog átváltozni. A sokasága a szívveréseknek. Hogyha az észleléseket Isten szerint valóvá fordítom. Ez a hármas felosztás egyébként, hogy lélek, test és szellem, ezt beszéltük, hogy a 1 Tesszalonika 5.23-ban megjelenik,
Felolvasná valaki 1 Tesszalonika 5.23. Tehát ott az elme és a lélek, az a pneuma és a psziché. Tehát a valós fordítás az az, hogy szellem és lélek. Ebből álljuk ki keresni? 1 Tesszalonika 5.23. Tehát úgy mondja, hogy teljes egészében őrizzen meg a Krisztusát. Magyarul az egész lényünket át kell formálni, hogy tetsző legyen Isten megjelenésére. Szóljon meg. Igen? Igen.
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek, fedhetetlenül őriztessék Úrnak a felkent Jézusnak megérkezésére.
Jó, jó. Tehát itt már helyesen adja vissza szó szerint, ahogy van a görögbe, szellemetek, lelketek, testetek. Emlékszünk? Például a testünk. Azt mondja az Isten igéje, hogy ne paráználkodjatok. Minden bűn, amit elkövet az ember, az a testén kívül van. De aki parázna nővel egyesül, az egy testé lesz vele. Tehát a testünket is alá kell rendelni, és azt is meg kell őrizni tisztaságban az Úr visszajöveteléig. Ez a feladatunk. Mert a testi bűn, a testetek a Szent Lélek, Szent Szellem temploma. Azt mondja az ige, a testetek a Szent Szellem temploma. Ne paráználkodjatok, mert minden bűn a testen kívül van, de a paráznos egy testé lesz vele, parázna nőnek a tagjává válik. Tehát a test megőrzéséről is vannak igék, most csak egyet mondtam. Ugyanígy a teljes valunkat, mind a ezt a háromos egységet meg kell őrizni Istennek, amíg visszajön Jézus Krisztus.
Kérdés.
Igen?
Gyakorlatilag a növekedésnek a folyamata, hogy például most a lopást mondtad, hogy mindig meg kell harcolnom először, hogy jaj, de jó a csoki, ellophatnám, de meghozom a döntést, nem lopom. Legközelebb megjön ez a gondolat, hogy most van, mit tudom én, egy varrósban egy gomb, most azt csak mennyiből tartana eltenni, mert nem. És akkor szépen lassan egy olyan lelkületté alakul, hogy már csak ritkábban jön elő ez a gondolat, vagy nem olyan erősen, és amikor már jellemmé válik, az automatizmussá válik, hogy az nem kérdés, hogy el sem veszem. Tehát már gondolatszinten is fel is jön, már nincsen hatással. Tehát így erősödik jellemmé ezeknek a döntéseknek a sorozatában.
Pontosan így van, ahogy mondod.
Ez a növekedés gyakorlatilag.
Pontosan ez így van. Ez ugye, ahogy a Ószövetségi Izrael testi módon példázta, és az áldozatok bemutatása fizikai módon példázta az Új Szövetségben bekövetkező belső változásokat, úgy az Ószövetségi Izrael területének az elfoglalása, ahogy elfoglalták a különböző részeket, úgy példázza a mi életünk is, hogy területeket kell elfoglalnunk, amik a sátánéi, és a gonosznak a tulajdonában vannak, amikor mi újjá születünk, vissza kell foglalni, és Istennek alá rendelni ezeket. Akinek a lopás nem gond, annak ezt nem kell visszaadni, mert az már Istenné van, aki nem lopott sose. Pál apostol azt mondja, aki lopott, az többi ne lopjék. Ugye? Akinek ez gond. Aki nem, annak nem ez. De az ne mondja azt, hogy ó, hát milyen vagy te. Neked meg van olyan, ami más, amit neked el kell foglalnod Izraelből. Hogy a teljes egész, az ígéret földjének a teljesség a tiéd legyen. Például mondok egy példát, adócsalás. Mit mond az ige? Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak hogy egymást szeressétek. Akinek az adóval tartoztok, annak adjátok meg az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Engedelmeskedjetek minden felsőbbségnek. Ne csak a kíméleteseknek, a kíméletleneknek is. Ne csak Cipruson, ahol nem kell adót fizetni, vagy ne csak Andorrába, ahol adómentes, hanem Magyarországon, ahol akár még 30, nem tudom hány százalék is volt az adó, ott is. Ugye? Ezt mondja Isten igény. Adjátok meg az adót, akinek az adó volt, a vámot, akinek a vám van. Jézus is még az adó, a templomadót is befizette. Nem csak tanított róla, megfizette. És tele van az új szövetség, aki figyelmesen olvassa ilyenekkel. Na most ugye, mit mond nekem, az, amikor nekem adózási helyzetbe kerülök? Tehát nekem is simán úgy, hogy senki nem tudna róla 100 000 forintot is el tudni, sőt, többet is tenni, hogy amikor olyan helyzetbe kerülök. Mit mond az értelme? Azt mondja, hogy hát ne fizess be azt az adót. Majd például mondok egy példát, hétfőn voltam a kocsiba olajat cserélni, olajszűrőt, stb. Volt osztálytársamnál, azt mondta, hogy jó van, neked megszámítom olcsóban. Mondom, jó, köszi. És akkor azt mondja, hogy az olajnak is az áfáját azt elengedem. Hát az általános forgalmi adó, csak hogy mondjam, általános forgalmi, és az utolsó szó adó. Tehát magyarul a költségvetésbe kell befizetni annak a vezető rétegnek, akit Isten én fölém rendelt. Ugye? És szegény embereket terhelik ezek az adók. És milyen nehéz ezt befizetni, hogyha van egy olyan helyzet, hogy nem muszáj befizetni. És mondtam neki, hogy figyelj, a számlát kérek róla. Miért el tudod számolni? Mondom, nem tudom már számolni, csak azért, hogy be legyen fizetve az adó. Mi van? Hát mondom, azt tanítja a Biblia, hogy akinek az adóval tartoznak, annak az adót adjátok meg. És ne tartozatok senkinek semmivel. Úgyhogy nekem be kell fizetni, én keresztény vagyok. Rám nézett, azt mondja, hát azt mondja, az egyházi vezetők is mind számla nélkül csináltatják a kocsiukat itt nálam. Az egyházi vezetők. Mondom, ők úgy, én így. Tehát nagyon-nagyon jó lett volna, hogyha nem 20 000 forintot kell kifizetnem, hanem 17-et. És az értelmem az is, ott is mondta, hogy hát minek kifizetni. Vagy minek befizetni mondjuk egy ingatlan bérbeadás után havonta 10 000 forintnyi adót. Az évente mondjuk több mint 100 000 forint. Mikor senki nem fizeti. Én meg mondjuk befizetem. Az értelmem azt mondja, hogy hát ne fizess be, hát akkor ennyivel kevesebb lesz. Gond, számold ki, hogy mennyi az. Hát abból nyaralni elmész, azt a 3 gyerekeddel tudsz majd nyaralni. Az értelmem ezt mondja. A szellemem meg azt mondja, hogy akinek az adót, annak az adót. Puff. A szívem rögtön döntési helyzetben, hogy mit csináljak. De nem egyszerű ezt, testvérek, higgyék el. Nem egyszerű döntésekről beszélek.
Igen, itt jön elő a hited.
Tessék?
Itt jön elő a hited.
Itt jön elő,
mondod, hogy... ami ez neked hiányzik, hogy az adóból, azt majd Isten nekem máshonnan is
szemben. Így van. Könnyen mindenki el tudja mondani, én is el tudom ezt mondani, mit hogy kell. Majd meg kell csinálni, és mindannyiunknak a magunk helyzetébe kell ezt előjönni. Na most, ahogy mondták, hogy amennyiben én ezt megteszem egyszer, most azért merek erről beszélni, mert ez egy elfoglalt terület az én életemben. Tehát befizettem azt is, az ingatlanbérbeadást, befizettem. És számlát kérek mindenről. 100 000-eket tudtam volna megspórolni, hogyha a fürdőszobán, amikor felültetem, nem fizetek, nem kérek számlát. De egy 100 000-es nagyságrendekről van szó. Sok pénz van. De ez egy elfoglalt terület az életemben, erről tudok így beszélni. Vannak olyan területek, amikkel még most is küzdök. Visszafoglalja az ellenség. Ilyen az Izraelem. Most az, hogy milyen az én Izraelem, meg a testvérek, ezt mindenki maga tudja. De! Azt mondja, hogy... Hova ugorjak? Azt mondja, hogy... Ugye van egy olyan ige, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk mi rendszeresen ezt a szellem hangját elnyomjuk. Kívülről semmi. Tehát, hogyha én nem fizetem meg most kedden, amikor voltam a olajat cserélni azt az áfát, hanem hát az a 3 000 forint az jó lesz nekem. Mi történt volna? Semmi. Hazamegyek ugyanúgy. De azt mondja Isten igény...
Közbeli a lelkiismeret.
Közbeérőjét van
egy kis mert. Ahogyan a nem hívő embereknek a lelkismeret egy idő után csak elkezd piszkálni. És ha a szellemet az Isten igéjét el is tud hallgatni, valóban a lelkismeret nem nyugszik, és ilyenkor van az, hogy nincs békességed.
Így van, pontosan.
Akár tudod, hogy mitől, akár lehet, hogy nem is tudod, hogy milyen
működik,
csak egyszer nincs békesség.
Így van. Viszont azt mondja Isten igéje, hogy ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Ne szomorítsátok meg. És ugye ez jelenti azt, hogy amikor ő parancsol nekünk, mert ő Isten általában nem kér, hanem parancsol, mert ő fölöttünk van, azért abból adódik. Nagyon ritka egy esetet tudok a Bibliában az, hogy az Isten kér általunk, béküljetek meg az Istennel, de általában, ha nézzük a Bibliát, vagy nézzük a testvére, figyelmesen parancsol mindig. Tehát, hogyha Isten halk hangja, ez a Szent Szellem parancsol, még ha halkon is, a halk szóval is lehet parancsolni, hogy mit tegyünk, meg tudjuk szomorítani. Hát ugye ez arról szól pontosan, hogy ha a szívünk olyan döntést hoz a szellemünk ellenére, ami mondjuk az értelmünknek felel meg jobban, nem pedig a szellemnek. Mert ezek ugye egymással ellentétes impulzusokat adnak ki. Az értelme azt mondja, hogy ne csináld, a szellem azt mondja, hogy csináld. Most a szívem ott áll, észleli ezt a kettőt, ellentétes impulzusokat kap a szívem, és döntést fog hozni. És amennyiben az értelmemre hallgat a szívem, akkor a szellememet szomorítja. És valóban lelkiismeret furdalásom lesz, egész addig, míg meg nem szomorodik annyira, hogy már nem szól majd. És akkor abban a jó helyzetben leszek, hogy nem érzem majd a lelkiismeretem hangját, hanem akkor az értelmemmel mindig megcsinálhatja a szívem azt, amit akar, de akkor viszont megszomorítottam, sőt, meg is oldhatjuk a szellemet. Meg is oldhatjuk. Hiszen gondoljuk el, ha valamelyik szívnek a szellemre nincs szüksége, mert mindig megszomorítja, mert mindig háttérbe szorítja, annak mi szüksége van Istenre, aki olyan, mint a szellem. Ugye? Isten szelleme az azért jön, hogy az Isten dolgait jelentse ki nekünk.
És ott a lelkiismeret is meg fog gyengülni.
Tanúbizonyságot adjuk annak, hogy nekünk nincs szükségünk erre az Istenre. Nekünk másmilyen Istenre lenne szükségünk, aki nem ilyeneket mond, hanem másmilyeneket. Olyat, mint az én értelmem, meg az érzelmem. Olyan Istenre lenne szükségünk. Nem ilyenre. Hát döntünk mindig a szívünkkel, hogy ezt én nem követem. Megszomorítjuk a szellemet. Meg lehet szomorítani. Ezt nem én találtam ki, a Bibliában van. Hogy tudunk olyat csinálni vele, hogy megszomorodik és meg elalszik. Elalszik a szellem. Hangja bennünk. Nagyon veszélyes állapot ez, testvérek. Nagyon veszélyes állapot. Nagyon veszélyes. Jó. Illetve nem jó. Ez az állapot. Azt mondja, hogy menjünk egy következő oldalra. Lehet, hogy ezután kettővel van. Lejjebb még. Még lejjebb. Ez lesz jó. Itt ez a szétválasztásról szól, hogy a szellemet és a lelket szét tudjuk választani. Az Ezékielben azt mondjuk, hogy ez azt mondja az ige, hogy az én szellememet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Itt a héber ruach ige van, ugye ez Ószövetség. A nefes az a lélek, a ruach az a szellem, az angolban spirit. Tehát itt is rosszul van fordítva a mi Bibliánk, ugyanis lélek van ideírva, közben szellem van az a héberben. Tehát ugye, ez alapján láthatjuk, most ide ilyen tündöklé fénysugarakat imitáló vonalakat rajzolok, Isten szelleme, amikor a belénk költözik, hogy ha Isten az ő szellemét belénk adja, azt műveli velünk, hogy rendelkezései szerint én, magyarul, egy erőteljes hatást vált ki Isten a szívre. Mert az ő szelleme, amikor belénk költözik, az azért csinálja, hogy ráhasson a mi lényünkre. És a mi lényünk, a lélek, a mi lényünknek a középpontja, ahonnan az élet kiindul, ugye, például beszélek 4.23 a kezdőige, az a szívünk. Ugye? Tehát azt műveli velünk, hogy rendelkezései szerint éljünk. Én azért tudok az ő rendelkezése szerint élni, mert az értelmemnek az erős hangja, van egy ellentartó hang bennem, a szellem hangja. Aki megcsinálja mondjuk ezeket a stikliket, vagy adócsalás, stb., annak nincs ott ez az ellentartó hang. Mert, ahogy a múltkor beszéltük, megeleveníti és életre kelti a szellemünket, mert halott a szelleme az embereknek, akik itt járnak, kelnek, és kívülállók, Istennek a Szent Szelleme nincs bennük, azok nem tudnak szellemi dolgokat csinálni. Nincs ellentartó az értelemnek adott esetben, vagy az érzelemnek. Miért ne üssem meg azt a XY-t? Miért ne beszéljek úgy a feleségemmel, ahogy beszélek? Hát, ha nincs belé adva. Mert azt mondja, hogy ezt Isten műveli velünk, ez az ige, azt művelem veletek, ezt Isten mondja, hogy szellememet adom belétek. Akivel nem műveli Isten ezt, abban nem adja bele. Az miért ne tegye zsebre azt a pár ezer forint, pár tízezer, pár százezeret? Hát az értelmetlen dolog. A Krisztus evangéliuma bolondság azoknak, akik elvesznek. Ez egy bolondság a Krisztus evangéliuma. Hát olyanoktól fosztom meg magam Krisztus evangéliuma miatt, mert én a szellememre hallgatok, nem az értelmemre, amik nagy dolgok. Anyagiakban. A munkáltatommal ilyen helyzetben is szembe állok, mert én nem csinálok meg olyan stikliket, és kirúghat. Ez értelmetlen. Az értelmem nem azt mondja, hogy ezt csináljam. A szellemem mondja ezt. Akiben nem adta bele Isten a szellemet, nem tart ellene az értelmének.
Igen,
az abortusz kérdése is.
Mindenki ezt csinálja, és megmagyarázza, hogy
az értelme. Nálam értelmesebb emberek is támogatják. Az orvosok, akik aztán ott vannak a szeren, azok is egyértelműen támogatják ezt. Én bíráljam fölül egy nálam értelmesebb embernek a beszédeit? Nem teszem meg. Nagyon nehéz a szellemre hallgatni. Tehát, látjuk, hogy milyen gazdag ez az ige is. Én nagyon tudok gyönyörködni ebbe az igébe, ebbe az egy igébe is.
Nem lehet kérdés, mert nézni.
Nem.
Az
a szellem.
A soul.
A spirit az a szellem.
Csak azért kérdezem, hogy a ghost, meg a spirit az ugyanaz.
A soul, a ghost az mi?
Szellem.
Az a kísértet.
Nem.
Holy ghost.
Na, akkor... A ghostot is, meg a szót is használják.
A szót azt nem szokták, mert ugye a szellemről beszélnek, hogy mondjuk egy spirit, egy ghost, de mind a kettő szellemről
hát az esvás jelzés, mert csak a nagyobb, nem a szellemünket.
A spirit, itt van például, hogy az angolban a spirit, zárójelbe ghost és soul. Tehát a spirit az a ghost, a spirit az a ghost-tal rokon értelmű. És a soul az meg a lélek. Tehát azt műveli velünk Isten, hogy a rendelkezései szerint éljünk, a törvényeit megtartsuk és teljesítsük. Mert ha az nehéz, majd lesz egy ellentartó erő. Íme, másik ige, Máté 12:18, íme az én szolgám, akit kiválasztottam, és akit én szeretek, akit kedvel a lelkem, lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Szellememet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. És ugye ezt most egyelőre kihagyjuk, a szellemnek 5-6 féle különböző értelme van, a szellemi lényeknek nincs húsa és csontja. Ezt a múltkor felolvastuk, most ezzel nem töltöm az időt. Jó. Még menjünk lejjebb a János 4:24-re? Jó? Oké. Az Isten szellem. Szellem. Tehát ugye, Isten szellem. Tehát rosszul van fordítva a Bibliánkba, itt is. És akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk. Tehát mit jelent az, hogy szellemben kell imádnunk Istent? Azt, hogy a szellemnek kell engednünk. amikor kettős hatás alá kerül a szívünk, ráhat a szellemünk, mond valamit, a lelkünk vagy a testünk teljesen mást mond. Ez Csabi barátom úgy hívja, hogy széttartó érzékelés, talált rá egy nagyon jó szót, széttartó érzékelése van a szívünknek. Ami azt jelenti, hogy érzem, teljesen egymásnak ellen irányú dolgokat érzékel a szívem. Ugye? A testem meg az értelmem azt mondja, hogy ezt nem kell követni. Az értelmem egyébként Krisztusnak az evangéliumára, hogy én ilyen áldozatokat vállaljak, amiket vállalok, az értelmem azt mondja, hogy ez egy hülyeség. A Biblia is azt mondja, hogy bolondság. Bocsánat, használom a bibliai kifejezést. Ez bolondság. Hát azt sem tudom ellenőrizni, hogy érte Krisztus. Hát miért nem Buddha az igazi? Vagy miért nem Allah az igazi? Hát mi alapján mondom én azt, hogy Krisztus az igaz Isten fia? Hát le se ellenőriztem. Az, hogy ezek az iratok, amiből mondják a keresztények, azok valóságosak-e? Ezt nem is lehet leellenőrizni. Történelmi dolgokat, hogy érte vagy nem, ezeket nem lehet bizonyítani. Tudományosan. Csak az írásanyag, tehát megvan ennek a bizonyítási módszere, de az nem ad 100%-os minden kétséget kizáró bizonyítékot. Tehát az értelmem azt mondja, hogy a hit az ostobaság. A szellemem meg azt mondja, hogy ez az igazság, a teljes igazság. És rábízhatod magad. De én ezt tudom, hogy ez két külön szervem, és tudom, hogy az értelmem az persze, hogy azt mondja, úgy működik jó. Igaza van, hogy ezt nem lehet leellenőrizni. Hogy ez igaz-e? A Krisztusról szóló beszédek. És az értelmem azt mondja, hogy ne vállalj ilyen nagy áldozatokat, amik kárt okoznak neked, anyagi kárt okoznak neked, erkölcsi kárt, hogyha megbántanak a gyülekezetben, vagy valami. Ne vállalj, nem éri meg, mert ez ne foglalkozz ezzel ilyen komolyan. Ahogy az én apukám is ugyanezt mondja, aki értelmes, és óv engem, hogy ne vedd ilyen komolyan ezt a hitet. Ő szeret engem, higgyék el a testvérek. A maga módján nagyon szeret. Rengeteg áldozatot vállal értem. Nincs neki a Szent Szellem. És én teljesen megértem őt, hogy azt mondja, hogy ne csináld ezt. Minek veszed ilyen komolyan? Minek mászkálsz olyan sűrűn, hogy minek a házad? Minek foglalkozol? Az meg, hogy az adót befizetted. Hát ez bolondság. Az ő értelme teljesen jól mondja, mert ő jót akar nekem. Azt akarja, hogy anyagilag jól legyünk. És ő fáradozik, és amikor ő fáradozik, és ideadja nekünk a 200 000 forintot valamire, akkor ő azt mondja, hogy azért dolgozok én, hogy te meg ott akkor az adóval, meg befizeted, meg minden. Azért dolgozok én. Mert ő az értelme neki ezt mondja. Ez egy teljesen normális dolog. Ez bolondság. Az értelem számára Krisztust követni. De nekem nem csak az értelmem van. És én ezt nem tudom neki hogy megmutatni, hogy bennem van Isten Szent Szelleme. Miért nem tudom megmutatni? Mert Isten elrejtette minden kívülálló elől. Elrejtette. Azt mondja az apostolok cselekedeteibe, hogy megadta, mikor Jézus feltámadt, hogy Isten megadta neki, Jézusnak, hogy láthatóan megjelenjék. De nem mindenkinek, hanem csak nekünk, azoknak a tanuknak, akik... Tehát már a Krisztusnak a feltámadása után is az apostolok deklarálják, hogy Isten megadta Krisztusnak, hogy megjelenjék, de nem a világnak. Ahogy Krisztus a János 17-ben azt mondja, nem a világért imádkozom, hanem azokért imádkozom, akiket majd Isten átváltoztat. Mert ő műveli ezt. Hát én a Szent Szellemet nem nagyon tudom behívni, vagy rendelkezni felette. Hát a Szellem az Istené. Én nem tudok rendelkezni felette. Ő meg tudja adni, a kövekből is tud fagasztani fiakat. Ez is azt hiszem a Bibliában van. Akkor az, hogy a anyja méhében megtelt valaki Szent Szellemmel. Hát ugye én ezt elszúrtam, nem voltam elég ügyes, nem tudom, hogy kik voltak olyanok, hogy még erre is tudtak vigyázni, hogy az anyjuk méhében teljenek meg. Ézsaiásról írja ezt az ige, Jeremiásról írja ezt az ige, Keresztelő Jánosról írja ezt az ige, és Pál apostolról írja ezt az ige, hogy úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, hogy megjelenjék előttem, Galata 1.15. De a többit is meg tudom mondani, mert felírtam. Nos, tehát visszatérve erre a kijelentésre, hogy széttartó érzékelés, ahogy Csabi barátom szokta mondani, a lélek és a szellem széttartó érzékeléssel bombázza a szívünket. Ez a normális. És ezen a fronton kell nekünk olyan döntéseket hozni, hogy a szellemnek engedünk, mert különben összefoglalva, különben megszomorítjuk az Isten szent szellemét, és meg is oldhatjuk, ami már egy nagyon veszélyes és sikamlós talajra állunk. Abban az esetben. Tehát itt van a görög eredeti, csak azért másoltam ki például a János 24-et, hogy lássuk, hogy itt van egy pneum. Látszik ez az alsó sor? Ott amire világítok? Mert én látom csak ugye a tábla. Menjünk följebb? Jó. Tehát itt van, hogy pneuma óteos, tehát szelleme az Istennek. Tehát hogy az is látszódjon, hogy fent. Egy sor még. Jó. Az Isten szellem, és aki kimányják itt, azoknak szellemben és igazságban primár. Jó. Akkor a folytatásban igen, jó. Menjünk lejjebb a lélek. Menjünk, tehát ez legyen fölül legfősőbb, itt, jó? Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ugye azt mondtam, hogy itt a lélek van, a valódi lélek szó, tehát a psziché, ugye az az én, az a én teljességét jelenti. Tehát 3000 ember, 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ez az Apcsel 2.41-ben. Apcsel 2.41-ben a félelem támadt minden lélekben. Tehát minden személyben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Itt is a lélek van, nem a szellem. Itt is a lélek, tehát ezért mind a lélek szó van. Gyötrelem és szorongás lesz része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi. Zsidóknak elsősorban, de görögöknek is. Tehát minden ember lelkének, tehát minden személynek. A gyötrődés és szorongás az a személyhez fog kötődni. Jó, menjünk tovább. Állj! Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Ez itt kombinált ige, de most csak az első feléről beszélünk. Tehát minden lélek, magyarul minden szív döntsön úgy, hogy engedelmeskedik a felettes hatalmaknak. Tehát a léleknek a központja, ugye a lelkünknek, ami a központi szerve, a legfőbb szerve, az a szívünk, döntsünk úgy, hogy engedelmeskedjünk, mert Istentől van valami. Na, ez egy nagyon érdekes ige. 1 Korintus 15:45. Így is van megírva. Az első ember Ádám élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. Ezt most ma reggel írtam ki, a görög eredetiből a szavak egymás mellé írtam. Így is megíratott, lett az első ember Ádám vávé, ez egy mondjam, képző, Ádám már lélekké, élő lélekké, tehát itt a lélek szó van, tehát az első ember élő lélekké lett, az utolsó Ádám, azaz Krisztus, életre keltő szellemmé. Itt meg a szellem van. Tehát mi a különbség az első ember, azaz Ádám ősatyánk, és Krisztus urunk között? Mind a kettőhöz van közünk. Ádámtól származunk testileg, lelkileg. Krisztustól származunk, mert életre keltett. Te a minket keltette életre? A szellemünket. Ez is a görög fordításnak az új fordításból kivett gyöngyszeme, ami Csia Lajos bácsinak benne van az ő szövetségében, meg ezt egyébként egy katolikus honlapról vettem, a katolikus görög új szövetség fordításról. Tök mindegy, a görög új szövetséget azt ők jobban fordítják. Mindegy. Tehát, meg egyébként a görög eredeti, egyik görög eredeti textus van, és ez még nem fordítás, ugye, hanem az eredeti textnek, a szövegnek a leírata. Tehát, az első ember az élő lélekké lett, nem tudjuk, hogy a szellem hogy volt Ádámban. Nem tudjuk, hogy hogy volt Ádámnak szelleme. Volt-e? Nem iratkozik róla az írás. Egy biztos, hogy az utolsó Ádám, azaz Krisztus, életre keltő szellemmé lett. És megeleveníti a mi halandó lelkünket, vagy szellemünket is, az ő szent lelk által, mert belénk költözik. Ugye? Tehát ez is egy nagyon jó, itt mind a két szó szerepel egy ige versben, az 1 Korintus 15:45-ben, mind a kettő szó, a lélek is, és a szellem is. A lélek szó, az ugye Ádámhoz kapcsolódik. A szellem szó, az Krisztushoz, az utolsó Ádámhoz kapcsolódik. Hogy megnézzünk még egy ige verset, ami így tehát, ami lelki vagy testi, az nem tetsző Istennek. Ami szellemi, az tetsző Istennek. Ugye? Tehát, hogyha én az értelmem meg az érzelmem vezérel engem, ami a léleknek a szerve, értelmem, érzem függetlenül a szellememtől, akkor nem fogok a szívem jó döntést hozni, ez nem tetszik Istennek. Tehát a testi és a lelki nem tetsző, a szellemi az tetsző. Most megnézzünk egy ige verset, kett ige verseket, csak az sajnos már nem volt időm kiírni, mert reggel jutott eszembe. 1 Korintus 2:10-15-ig nézzük meg. Itt most én is kinyitom. 1 Korintus 2:10-15-ig. Korintus 2:10-től. Olvasom a verset. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Itt a testvérek szerint lélek van, vagy szellem az eredeti?
Lélek.
De nem az eredeti, a görögbe. Tehát azt mondja, hogy nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által. Itt szellem van? Vagy lélek? Ki az, aki a lélekre szavaz? Senki.
Mivel Isten, itt szellem.
Így van. Nagyon jó. Látom, hogy értik. Ennek örülök, hogy van értelme, hogyha itt van, így van, itt a szellem van. Tehát magyarul, mert nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a szellem által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Itt mi van a második lélek szó? Az lélek vagy szellem? Ki tippel a lélekre? Ki tippel a szellemre? Jó, egy a szellemre, többi tartó, kettő szellemre. Jó, itt is a szellem van. Mert a szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Ági, kinyitnád inkább ezt a csiát, mert ebben következetes, és akkor majd te mondod mindig, hogy melyik van a lélek, vagy a szellem, jó? 1 Korintus 2:10. Tovább.
Mondjam is a tizet?
Mondjad a tizet, igen.
Nekünk mégis leleplezte a szellemen át az Isten, mert a szellem mindent fürkész, még az Isten mélységeit is.
Kösz, tovább ne. 1 Korintus 2:10. A 11-es vers. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, ami benne lakik. Itt mi van? Lélek vagy szellem? No? Ági, mi van benne?
Mert ugyan melyik ember ismeri az ember dolgait, ha nem az ember szelleme, mely benne lakik?
Hoppa, álljunk meg. Miért van itt szellem? Mit mond, mit tanultunk a Szent Szellemről? Mit csinál a Szent Szellem? Igen? Elvezet az igazságra. Ugye? Ki ismerheti meg azt, ami az emberben lakik? Magyarul az igazságot rólam. A szellem. Az igazságot. A lelki ember tudja az igazságot, akinek van lelke. Tudja az igazságot magáról? Nem tudja. Hát nincs meg neki a Szent Szellem. Tovább, 12.
Az embernek van egy szelleme, ami kapcsolódik Isten szelleméhez.
Miután újra született.
Tehát akkor is van, igen. Tehát akkor is, hogyha itt ember szelleméről beszélünk, az akkor is azt jelenti, hogy kapcsolódva Isten szelleméhez.
Kapcsolódva Isten szelleméhez, meg életre kelve, így van.
Hozzám.
Így van, így van. Tehát Az ember szelleme, ha megeleveníti Isten és az Isten szellemével karöltve, már van ez a hármas egység, akkor megismerheti az igazságot Istenről és önmagáról is, a saját lelkéről. A saját lelkéről megismerheti az igazságot. És a saját szelleméről is az igazságot, hogy mi az igaz. Ugye az fontos. Na azt mondja, hogy ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Na, itt mi van? Szelleme, ugye? Csak Isten szelleme ismerhető Istenből. Olvasd fel, Ági?
Így az Isten dolgait sem ismeri senki, csak az Isten szelleme.
Így van. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Lélek vagy szellem van?
Szellem.
Nézzük, hogy mi van.
Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből jövő szellemet, hogy ismerjük azt, amivel Isten kegyelme megajándékozott.
Tehát Isten szellemét kaptuk azért, hogy megismerjük, hogy mivel ajándékozott meg Isten. Hogy megajándékozott minket ezzel a halott értelmünkkel, ami állandóan azt mondja a szívünknek, hogy döntsünk a szellem elé. Ugye ezt is innen ismerjük meg, mert a Szent Szellem feltárja előttünk, hogy hé, vigyázz az értelmeddel, vigyázz az érzelmeddel, mert az nem fog neked jó parancsot adni, az nem fog jó irányba vezetni önmagába, add a szellem uralma alá ezt is, meg ezt is. Ha úgy érzed, hogy már eleged van valakiből, valamiből, nézd meg, hogy a szellem is azt mondja, hogy te azt feladhatod. Ha igen, akkor add föl. De ha azt mondja a szellem, hogy nem, akkor vigyázz, mert ez be fog csapni téged. Jó? 13-as vers. Ezeket hirdetjük is. Ugye itt Pál apostol, ha jó lenne a fordításunk, akkor ezt kivennénk belőle. De nem jó. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással. Ki az, aki azt mondja, hogy itt szellem van? Ugye? Hát ezek után milyen lélektől jött tanítás lehetne ez? Olvasd fel, Ági, légy szíves!
Sőt, beszéljük is róla ezt, de nem az emberi tudomány bölcs szavaival, hanem szellem tanította szavakkal.
Állj, eddig? Jó. A lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. Itt két lélek van. Ezek milyen, mik lehetnek az eredetibe? A lelki dolgokat lelki embereknek magyarázva. Ebből ki az, aki azt mondja, hogy mind a kettő szellem? Szellemi dolgokat szellemi embereknek magyarázva. Ki az, aki azt mondja, hogy szellemi dolgokat szellemi embereknek? Most mindenkinek kezét látni akarom, hogy most ez szavazás. Hanyas vers? 13. második fele. Tehát a lelki dolgokat lelki embereknek magyarázva. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy magyarázzuk, tanítjuk ezeket. Szellemi dolgokat szellemi embereknek magyarázva, vagy lelki dolgokat lelki embereknek magyarázva? Ki az, aki azt mondja, hogy mind a kettő szellem szó? Megvárom. Jó. Ki az, aki azt mondja, hogy egyik szellem, másik lélek?
Nem a szellem, hogy a léleknek, az embernek, az Isten szent szelleme munkája szellem, nem?
Jó.
De Isten a mi szellemünket megelevenítette, hogy a szelleme a mi szellemünkkel kapcsolódni tudjon. Tehát ha Istenből jön a szellem, az nem a lelked, az előbb össze szellemedet, a test, a lélek az egy más hatást mutat a szívre.
Uh-huh. No, akkor olvasd fel, Ági, hogy mi van itt?
Hanem szellem tanította szavakkal, szellemi dolgokat szellemi dolgokkal vetve össze.
Így van. Tehát szellemi dolgokat magyarázva, szellemi embereknek. Melyikben? Hogy van az? Ez melyik új fordítás? Mindenhol? Lélek, 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 lélek. Jó. Hát sajnálom, a görög az úgy írja, ahogy Csiala és Bacsú.
Igen, de valószínűleg azért volt ez így, mert amikor ezt még annó fordították, még az újfordítást is, a magyar köztudatban a lélek szó, a szent lélek szó annyira meggyökerezett szó volt, hogyha ők most szent szellemet kezdenek el mondani, amögé meg kell magyarázni, és egy újfajta magyarázatot kell adni, tehát nem elég egy szó változó.
Volt egyfajta hamis félelem, hogyha szellemet írunk, akkor majd félrevisszük a híveket. Egyfajta hamis, mondom, félelem, ami jónak tűnt. Jónak tűnő, hamis félelem. Van ez a kategória.
Ez okkultizmus becsúszik.
Igen.
Megtapasztalásom, hogy a tényleg valamikor szoktam nézni a Németh Sándornak a hídgyülekezetes
tűnő. Ők jól használják.
És ő mitől át vissza a lélek szóra, amikor addig ők a szellemet, tehát így használták.
Aha, szerintem. Visszállt?
Igen.
Nem tudom.
Csak lélek
szóra. A karizmatikusok azok jól használják. Nincsenek megkötözve semmiféle régi hagyomány, akármitől, ugye most keletkeztek nemrég, ők a szellemet szellemként, a lelket lélekként.
Szerintem a nép akaratot akarta.
Nem tudom, hogy visszaállt-e, akkor rosszul tette, mert az eredeti szöveg ebből ez jön ki.
Nem ismerem, hogy
ők
visszatérjük.
Igen, megyünk tovább. A 14-es vers az újfordításban így szól, a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes. Testvérek, szerintem nem írtam ki, mert nem volt időm. A nem szócska itt nincs ott a görögbe. Ma reggeli tapasztalatom. Hanem így hangzik az ige vers görögbe. A lelki ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének dolgait. Így van a görögben. A nem szó, ez a szó, hogy nem, a görög eredetibe nincs. Hanem így hangzik még egyszer. A lelki ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének dolgait. Tehát a lelki ember, mint apukám, meg a kívülállók, a lelki, akinek értelem, érzelem, akarat, a lelki ember nem fogadja el az Isten szellemének a dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Azért vitt engem apukám ide a pszichiáterhez, itt a utcán, a Szvorényi utcán, ott a sarkon, a Grónai, Szvorényi sarkán, ott ha nem tudom most van-e még, de ott egy pszichológus vagy egy pszichiáter van, apukám ismerős, főnökének a ismerőse, oda elvitt engem, mert a lelki ember nem fogadja el az Isten szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, ez a döbbenet, és itt egy fél perces csendet megértem el az ige, amit ezután mond az ige, megismerni sem képes. Megismerni sem képes. Isten nekünk képességet adott, hogy a való igazban legyünk. Ahogy János apostol mondja. Isten nekünk képességet adott, hogy a való igazban legyünk. De a világ a gonoszban vesztegel. Ez az örömhír, hogy Isten legyőzte az énemet, és újjászült a szellememet. Az én igazságomé, az én igaz cselekedeteimé, az én jóságomé, az én imádságaim miatt. Életemben egyszer se imádkoztam, amikor bevilágította Isten a szellemével az én lényemet. Ő úgy döntött, hogy engem elhív magának. És így az övé lettem.
Akkor Isten dönti, hogy ki legyen az ő szelleme? Illetve, hogy ki legyen hívő ember?
Igen.
Minden esetben?
Igen.
Mindenkire hat, de bennem, hogy tudod, hogy elfogadod ebben.
És mikor ő rám hat, én hittel válaszolok. Bevilágítja, úgy hívja a Biblia, hogy leleplezi Isten magát előttünk. És mikor belvilágít, én úgy azt mondom, hogy látlak téged, Istenem, most már látlak, tényleg. Hiszek benned. Mert ő belép az én életembe. Nos, tehát, a lelki ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes. Mert csak milyen módon lehet azokat megismerni? Megítélni? Szellemi vagy lelki módon lehet azokat megítélni? Nézzük meg, hogy van az eredetibe.
Lelki ember azonban nem fogadja el Isten szellemének dolgait, mert azok ostobaságok neki, sőt, fel sem ismerheti őket, mert azok csak szellemileg vizsgálhatók ki.
Így van.
Ezért van például a mi óvodánkban van Waldorf csoport, és a Waldorf pedagógia azt vallja, hogy emberi úton kikutatható az Isten szelleme. És a pedagógus minden lehetőséget, ha megteremt a gyerek számára, akkor a gyerek szelleme ki tudja kutatni az Isten dolgait, és ebben a fejlődhet. Tehát a Waldorf pedagógia erre alapul.
Ugye ez nem igaz, de ha Isten felé vezetik mondjuk akár a Waldorfosok is ezeket a gyerekeket ezzel a hamis tanítással, Isten, ha megkönnyörül rajta, mert ő szuverén azt csinál, amit akar, akkor még a végén valaki azt hiheti, hogy tényleg emberi módon is igazuk van. Persze nem. De használhat olyan eszközöket, olyan széles eszközöket, valaki mondjuk épp öldökli a keresztényeket, azt akkor azt használja, hogy megtéríti. Hát például ilyenre is van példa. Tehát mindent használhat Isten. De elrejtve marad a világ elől, hogy mi miért van. Mert van, nagy részét nem fedi fel Isten. És téves következtetésekre juthat bárki bármiből. De ha ragaszkodunk hűséggel az ő beszédéhez, akkor felismerhetjük, mivel ő azt mondta, hogy képességet ad nekünk, hogy felismerjük a Isten dolgait. Az élet lüktetése, dinamizmusa hogyan hat a lélekre? Az észlelések változó színezete. Ez alatt azt értem, hogy amikor különböző erősségűek a különböző hatásoknál. Tehát ugye van, amikor a test hatása nagyon erős a szívünkre, mert éhesek vagyunk, vagy mert valamilyen szexuális vágy van mondjuk, főképp férfiakban, akkor nagyon erős a test vágya. Vagy a szellem mondjuk nagyon erős. Aki újjászületik, olyan erős örömmel és megtapasztalja azt, hogy Isten szelleme, amikor ráhat, hogy ez milyen csodálatos, gyönyörű, akkor nagyon erős a szellem jelenléte. A lélek, az értelem, amikor az érzelem, amikor felerősödik, az is, tehát változó színezetű a ráhatás, ami kis szívünkre. Amiben jót kell dönteni. Hogyan hat ránk ez a változó hatás? Ugye? Megpróbál minket, hogyha változik az erősség a különböző ráhatásoknak, ha legyengül mondjuk Isten szelleme. Lehet olyan? Nem lehet? Ez is egy kérdés. Változó, hogy az értelmem mit mond? Mi alatt én foglaltam el ezt a területet, hogy adót megfizessem-e, ne? Volt, amikor nem fizettem meg, az jó van úgyis. De felerősödött az értelmem szava, hogy hát jobb a pénz, mint a... Nem kell annyira. Eddig se foglalkoztál, ezután is most mit kell annyira foglalkozni? Győzött az értelmem mondjuk a szellemmel szemben. Ahogy van, megy ez a folyamat. Felerősödött a lélek, lecsökken, a szellem felerősödik, lecsökken, a test felerősödik, lecsökken a hatása. Tehát a kérdés, hogy az élet üttetése hogyan hat a lelkünkre, a szívünkre. Ha a test vágyai felerősödnek, kettes, a lélekből rossz érzület kerül a szív elé, mert ugye a lélekből is kerülhet rossz érzület a szív elé, hiszen, hogyha a lelkünket úgy tápláljuk a szívünkkel, hogy rossz anyagot viszünk be, állandóan én mondjuk úgy reagálok valaki megbántására, hogy visszabántok, ugye rosszra rosszal fizetek, akkor azt a szívem igenis bepumpálja az én tudattalan lelkembe, és onnantól az én lelkületem nem lesz jó irányú, megmarad az a rossz, megmarad az az elfoglalatlan terület. A lelkemből is jöhet, hogy rossz érzület a szív elé. Tehát például az egyesre itt van, hogy a testet ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Tehát ne, például férfiak, ne forogjatok állandóan a kivágott ruhájú nők felé. Interneten ne nézzetek olyan dolgokat, ami a testet úgy gondozza, hogy bűnös kívánság ébred benne. Vagy így van. Tehát például a testnek a vágyi felerősödésre ad Isten útmutatást, hogy azzal hogy kezeljük. Mert meg is mondja, hogy a test törekvése halál, a szellem törekvése, mert itt is ugye természetesen kalimatosz van, a szellem törekvése pedig élet. Ugye? Példabeszédek 4.23, mit mondott? Minden férfejét őrzött dolognál jobban övd a szívedet, mert onnan ki az élet. A szellem törekvése élet. A lélek törekvése az nem élet. A lélek törekvése az nem élet. A szellem törekvése az élet. És békesség. Róma 8-at felolvasni, nem olvasjuk fel. Nincs idő. Kettes, menjünk följebb. Tehát, hogyha a lélekből rossz érzület kerül a szív elé, álljunk vissza. Na igen, ez most, ez egy olyan ige, hogy ezzel nem foglalkozunk, mert időigényes lenne. Irics, de... Menjünk följebb. Ez sajnos el van fordítva lejjebb. Vagy följebb. A kettesre. Úgyhogy ez ne látszódjon az a felső élet, az a... Jó, minden jó. Nem, még félj, mert az ott melyik? Mi az az igen? Jó, oké. Ha valaki hozzám jön, mondja Jézus, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Itt valóban a lelkét, lélek szó van. Mert meg kell gyűlölnöm a saját értelmemet, érzelmemet, amiket mond. A saját lelkemet is meg kell gyűlölnöm, a szellem ugyanis bevilágítja, és megismerteti velem a való igazságot, hogy helytelen érzület kerül az én szívem elé. Behozza az én lelkem, a helytelen, de jónak látszó, ugye, mert az értelmem, érzelmemnek jónak látszik. Pipa, ne engedjed már, hogy a feleséged úgy beszéljen veled, amikor alád van rendelve. És akkor értelem, érzelem az azt mondja, hogy jó, és azt mondja, hogy meg kell gyűlölni még a saját lelkét is, ha az ellentétes jelet ad, mint a Isten szelleme. Tehát ez például a lélekfelelés, helytelen érzületet ad a lélek a szívnek, szív felé. Itt van egy olyan példa az Ézsaiás könyvében, ahol, ahol Isten kezében volt egy eszköz, azt hiszem az asszír király, és helytelenül kezelt azokat a hadi sikereket, amiket ő elért Izraelbe, mert Isten éppen ő rajta, ő vele végeztette be az ítéletet a hitetlen népén. Nézzük, mit gondolt ez az ember? Helytelen érzület jött a szívéből? Ha befejezi az Úr minden tettét Sion hegyén és Jeruzsálemben, azaz az ítélet végbe megy, megbünteti az asszír király dőfös szíve gyümölcsét és nagyra látó szeme dicsekvését. Azt mondja, hogy az asszír király, aki által Isten ítéletet tart Jeruzsálemben és Sion hegyén, annak dőfös a szíve. Mert ezt mondta, kezem erejével vittem véghez ezt, és bölcsességemmel, mert értelmes vagyok. Megszüntettem a népek határait, értékeiketől megfosztottam őket, hatalmammal letaszítottam a trónon ülőket. Tehát magyarul ő magának tulajdonítja azt a sikereket, azt a hadi sikereket, meg minden, magának. Ehelyett ugye, Isten azt mondja a 5 Mózesben, hogy ne gondoljuk úgy, hogy az én erőm, az én hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot. Azt mondja, ne gondold azt, hogy a te erőd és a te kezed szerez neked gazdagságot. Menjünk följebb. 1 Krónikák 14:11. Jó, állj. Fölvonultak tehát Bál Perácimban, és megverte őket Dávid. Akkor ezt mondta Dávid. Nem az a szív király, Dávid. Áttört az Isten az én ellenségeimen, az én kezem által, mint a víz szokott a gáton. Azt mondja, Dávid mit mond egy hadi győzelem után? Áttört az Isten az én ellenségeimen, az én kezem által. Magyarul az ő keze eszköz volt, és amit minden sikert ő elért, az nem az a lényeg. Az csak egy eszköz volt. Mert Isten tört át az ő ellenségein ugyan, és az neki jó, de nem ő. És már Dávid háladó imádságaiban megjelenik mindenhol ez, hogy teljesen tudatában van annak, hogy micsoda vagyok én, és mi az én családom, hogy ilyen helyre kerültem. Mert az Isten az, aki engem ide emelt fel. És ezért, mivel a szíve Dávidnak helyén volt, azokat a bűnöket, amiket ő elkövetett, óriási bűnöket, a népszámlálástól, Betsabé, óriás megöletése, stb., azokban ő elbukott, de a szíve mindig Istené volt, tudta, hogy mi a helyes. És Isten megbocsátott neki minden bűnét. Nos, szerintem most itt befejezzük akkor ezt az alkalmat, és elég sok mindenről tudtunk beszélni. Remélem, hogy felkeltettem a testvérek érdeklődését, vagy pontosabban felkeltette Isten arra, hogy esetleg jobban tanulmányozzuk a más fordításokat is. Javaslom a Csia Lajos fordítását megvenni, ahol legalább ez a szellemlélek test külön van választva, de interneten mondom hozzáférhető a görög eredeti, ahol nagyon egyszerűen laikusok is rákatint, és azt csak meg tudja, hogy a pi-vel kezdődő pneuma, illetve a psziché közül melyik szó van ott, és így nagyon érdekes tanulmányokat lehet folytatni. Köszönöm a figyelmet, és akkor azt gondolom, hogy befejezésként adjunk hálát Istennek azért, hogy ilyen nagy jó tettet hajtott végre rajtunk, hogy befogadott az ő családjába minket. Akiben van valamilyen rövid háladó imádság, akkor azt tegyük meg.